Akkor menjünk tovább egy picit a gőzök termodinamikájának témakörében. És egy picit nézzük meg, hogy hogyan is lehet ezeket a gőzökkel kapcsolatos folyamatokat számolni, melyek a fontos képletek, levezetések, illetve diagramok, amiket majd használunk. Előzőre megbeszéltük azt, hogy a gőzöknek és a folyadéknak, az anyagoknak úgy általában rendelkezésünkre áll egy általában méréseken alapuló PVT állapottér, amely eligazít minket abból a szempontból, hogy milyen tartományban fordulhatnak elő az anyagok szilárd, folyékony vagy gáz-gőz halmazállapotban. Ennek a három paraméterből álló állapottérnek ugye vannak különböző vetületei, nyomás, hőmérséklet, nyomás, térfogat és nyomás. Ez a kettő, amit leggyakrabban szoktunk használni. Ezek is ez a T. Ez, amit leggyakrabban szoktunk használni, van ugye még egy hőmérséklet, fajtérfogat is, hogyha lefelé vetítjük le ezt a diagramot. Egy pár mondatot arról, hogy körülbelül milyen értékeket is vehetnek fel a kritikus pontban az állapotjelzők, erről egy pár szót még beszéljünk. Ugye ez az a pont, amelyet mi kritikus pontnak neveztünk, és azt mondtuk, hogy e hőmérséklet fölött inkább tekinthető a gáz, a gőz gáznak, tehát használható az állapotegyenlet, azonban ettől balra és lefelé inkább folyadék az a halmaz állapot, amelyet használhatunk, vagy alkalmazhatunk. És a kritikus pont, ugye ide legyen szívesek egy K betűt rakni ehhez a ponthoz, ez a kritikus pontnak az értékei vízgőz esetében a TC értéke, a hőmérséklet az 374,15 fok Celsius, az ehhez tartozó nyomás az 226,29 bar, és a fajtérfogat az pedig 0,00326 köbméter per kilogramm. Ezek egyébként minden anyagra más és más természetesen. Azért fontos, hogy ezeket mindig tudjuk és számon tartsuk, hiszen nem csak ideális gázállapot egyenletek van, ideális állapot egyenlet van ugye a P-szervi egyenlő RCT, hanem vannak úgynevezett valóságos állapot egyenletek is, én a Van der Waals, a Virial, Rayleigh Kwong, ezekről később majd esetleg MSC-ben fognak bővebben tanulni, és ezek a képletek, ezek a közelítő képletek, amik megpróbálják leírni a különféle folyamatokat ebben az állapottérben, gázegyenlet, valóságos gázegyeneteknek hívjuk őket, és nagyon gyakran ezeket a kritikus paramétereket használják ahhoz, hogy bizonyos nyomást, hőmérsékletet, térfogatot meg tudjunk határozni a képletből. Tehát ezért fontos, hogy ezeket a pontokat ismerjük akkor, hogyha pontosabb számításokat szeretnénk készíteni. Az előző órán azt is megbeszéltük, hogy PV diagramban hogyan is néz ki gőzfolyamat abban az esetben, hogyha P egyenlő állandó nyomáson melegítjük a folyadékot. Ugye itt lehet látni ezt az állapotot, és egy picit ismételjük át azt, hogy melyik görbét hogy hívtuk, hol a diagramban, hol melyik területen melyen paraméter található. Ugye a folyadékfázis, hogyha elindulunk egy folyadékfázis állapotból, és hőt közlünk az anyaggal, ideig nő a hőmérséklet, egy picit tágul a térfogata, elérjük az egyvesző állapotot, és a kritikus, ez a K betű jelöl kritikus pontot, ettől lefelé balra, itt lesznek majd az egyveszős paraméterek, ez nagyon fontos lesz majd a számítások szempontjából, egyveszős paraméterek, azt jelenti, hogy telített állapotban van a folyadék, teljes egészében beindul az intenzív gőzképződés forrás. A további hőközlés hatására egyre intenzívebb lesz a gőzképződés, és természetesen ebben a pontban már megkezdődik a fázis átalakulás, és a két határgörbe között nedves gőz található. Az azt jelenti, hogy a folyadék az telített állapotban van, tehát telített folyadék. Az azt jelenti folyamatosan, hogy a forrásban van, illetve a gőz az pedig száraz telített állapotban van természetesen a folyadék felszín fölött. És a kettőt együtt ugye nedves gőznek nevezzük. További hőközlés hatására egyre nagyobb lesz a gőznek a hányada a folyadék mellett, és ebben a pontban, amikor elérkeztünk a felső határgörbéhez, ezen a felső határgörbén található paramétereket majd mindig kétvesszős mennyiségekkel fogjuk jelölni. Az utolsó folyadékcsepp is elgőzölgött, és száraz telített állapotba kerül a gőz. Száraz telített, nincsen benne nedvesség, és telített állapotban van, hiszen a legkisebb hőelvonás is azonnal megindul a folyadék kiválása. A telített állapotokat ugye azt is mondtuk, hogyha valamilyen állapotban itt ezen a görbén megállunk, egy egyensúlyi állapotban, az a telített gőz az azt jelenti, hogy a folyadékot elhagyó és az oda visszatérő molekulák száma megegyezik, tehát egy egyensúlyi folyamatok is kialakulhatnak természetesen, és ez a telített gőz erre utal. Ha tovább folytatjuk a hőközlést állandó nyomáson, akkor elérünk a 1-3 veszőpontba, ez pedig a túlhevített tartomány, túlhevített állapotba kerül a gőz, és ez szintén jellemezhető nyomás, térfogat és hőmérséklet állapotokkal természetesen. Ugye a T egyenlő állandó görbék láthatók itt berajzolva a PV diagramba. Természetesen ott, ahol a fázis átalakulás történik, a folyadékból a gőz fázis képződik. Itt állandó hőmérsékleten történik, állandó hőmérsékleten forra víz, állandó hőmérsékleten történik a fázis átalakulás, és állandó nyomáson is természetesen. Úgyhogy itt a nyomás és a hőmérséklet vonalak, azok mindig állandók a két határgörbe között. Jó, tehát ez az előző óra ismétlése ehhez tartozik hozzá. Beszéltünk, hogy mikor nevezzük gőznek gáznak, az ideális gázok azok milyen állapotban használhatók, erről volt egy pár szó, és most térjünk rá képetekre, amelyek fontosak lesznek majd a számítási feladatokhoz. Remélem az óra végén majd tudunk csinálni minél több példát. Gőzökről, gőzkörfolyamatokról és a ranking, ez a ranking clausius gőzkörfolyamat, ami igazából minket majd érinteni fog. Az első az a fajlagos gőztartalom, amivel megismerkedünk, ezt egy X-el jelöljük, és a tömege a száraz telített gőznek osztva az ösztömeggel. Az ösztömeg itt a száraz telített gőz plusz a telített folyadék tömege, és természetesen, ahogy már korábban említettem, a különböző határgörbéken vett paraméterekkel lehet ezt megadni, hogy az M2 vesző, az a száraz telített gőz, az mindig a felső határgörbén van, osztva az M1 veszővel, az M1 vesző, az pedig a telített folyadék plusz a száraz telített gőz természetesen megjelenik az M2 vesző, tehát az M1 vesző, ez a telített folyadékhoz tartozik természetesen. Nagyon-nagyon fontos, hogy CP-t, CV-t nem lehet használni, hiszen az állandóan változik a hőmérséklet függvényében. Úgyhogy azt legyenek szívesek elfejteni. Ideális állapotegyenletet szintén, a Poisson egyeneteket szintén. Ezeket tilos használni a gőzök számításakor, pont az miatt, amit már az előbb említettem. Azonban az első főtételek, az entalpia definíciója és minden következendőkben levezetendő képe természetesen használható. Tehát amit csak itt említünk, csak ezeket legyen szívesek a gőzös példáknál használni. Jó, ez nagyon fontos, már mondtam az előző órán, hogy az első lépés az, hogy betájoljuk azt, hogy ez milyen típusú feladat. És ha itt ez rossz, ez a legelső. Ha ezt elrontjuk, és elkezdjük fölírni a T2/T1=P2/P1 kappadikont, akkor már ugye, hiszen a kapp az a CP/CV, tehát akkor már ugye rossz irányban vagyunk. Tehát erre nagyon legyenek szívesek figyelni. A gőzök belső energiáját az entalpia definíció alapján, az U+P/V alapján fogjuk majd mindig meghatározni. Ez nagyon-nagyon fontos. I egyenlő U+P/V. Mi ez a P/V? Ugye a belső energiát azt tudjuk, közeg hőmérsékletével arányos tag, de mi az a P/V? Ki az, aki emlékszik rá? Hogy hívtuk? Benedek tanár úr, ez majd fontos lesz a mai ZH-ban is, esetleg akit érint. Tessék? Nagyon jó. Átolási, betolási vagy kitolási munka, vagy átolási munka. És hogyan vezethető le, hogy ezt gyakran megtanul, mi ennek a fizikai tartalma. Nagyon egyszerűen csak, ugye van egy áramló közeg, ez valamilyen csőben ideálisan áramlik egyik helyről a másikba. Ez természetesen a rendszerbe be, és a rendszerből ki történő áramlás esetén is ugyanúgy igaz. Persze előjel helyesen attól függően, hogy a környezet végzi a munkát, vagy pedig a rendszer. És ugye ezt el kell tolni egy delta S távolságban, távolságra. Ez legyen egy DS úthossz, amit el kell mozgatni, ezt a legyen egyelőre 1 kg tömegű légoszlop például. És ebben az esetben az ehhez szükséges elemi munkát, ugye azt föl tudjuk írni, hogy DVV az egyelő, ugye erőször elmozdulás, ez nagyon egyszerűen, azért, hogy megértsük, F/DS. De nyilván ezt a munkát nekünk mi fogja elvégezni az erő, az itt miből fog származni, mi az, ami a közeget mozgatja, áramlások esetében, folyadékú gázok esetében. Nem a sebesség mozgat. A nyomás. Tehát a nyomás különbség az, ami hatására indul egyik helyről az áramlás. Tehát az F egyenlő P-szer A-szor DS egyenlő P-szer DV. Ugye, és akkor ez ebből, hogyha nem elemi munkát, energiát szeretnénk meghatározni, akkor ez a munka, az elemi munka, ami szükséges ahhoz, hogy egyik helyről áttoljuk a másikat, az a P-szer V mennyiséggel arányos. Tehát ez az a munka, amelyet nagyon egyszerűen lehet értelmezni, és természetesen ez ahhoz szükséges, hogy a közeget egyik helyről a másikra elmozgatjuk. Ez a betolás és a kitolási munka, nagyon helyesen mondták, hogy P-szer V. Nyilván a belső energia plusz a mozgás, ami szükséges. Ehhez még természetesen majd hozzájön később a tollóponti entalpia, amiben benne van a sebesség tag is, de ezt csak most azért vezettük le, hogy egy kicsit átismételjük. A gőzök tömege, a fajtérfogat képet az természetesen megint használható, a tömeg egyenlő a térfogat osztva a fajtérfogattal, ez szintén használható. A nedves telített gőz térfogata, vagy nedves gőz térfogata, ugye ez két részből áll, ez a telített folyadékból, másrészt pedig száraz telített gőzből áll. Természetesen a két térfogat együttesen fogja az öttérfogatot meghatározni. Úgyhogy ezt föl lehet így írni. Továbbá ki lehet természetesen fejezni a tömeg és a fajtérfogatok szorzatával, ugye azt az előző képletből már tanultuk, de természetesen az alsó és a felső határgörbén érvényes mennyiségeknek megfelelően. Tehát ezeket így kell mindig figyelembe venni. Átosztunk a tömeggel, és egyszerűen átrendezzük az egyenleteket, akkor megkapjuk azt a három alapvető képletet, amelyet majd minden feladatban esetleg valamelyik formáját majd kell használni, hogy az eredő fajtérfogat, ezt úgy legyenek szívesek elképzelni, az X, egy pár szót még erről az X-ről, ez a fajlagos gőztartalomról, ugye, hogyha visszalapoznak a tisztelt kollégák a 36. oldalra, hogyha stimmel az oldal szám az önökével, akkor azt lehet látni, hogy az X-ek azok mindig valamilyen arányban osszák meg az egyveszős és a kétveszős állapotokat is, és természetesen ott valamekkora entalpia, entrópia, fajtérfogat természetesen ki fog alakulni, és ahhoz, hogy az itt lévő paramétereket meghatározzuk, ott természetesen az X lesz az a súly, ami ezt az arányt nekünk meg fogja tudni mondani a két szélső érték ismeretében. Mivel tudjuk, hogy a adott nyomáson, adott hőmérsékleten forra víz, ezért a Gibbs-féle fázis szabályt azt már korábban vettük, ezért elegendő egyetlen paraméter megadása ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mekkorák lesznek az értékek az alsó és a felső az alsó és a felső határgörbén, tehát az egyveszős és a kétveszős paramétereket. Az X-ek azok folyamatosan megosszák ezt a teljes tartományt, ez például az X egyenlő 0,6, az X értéke 1, az hol lesz hova fog tartozni az X egyenlő 1 érték? A felső határgörbén, nagyon jó. Az X egyenlő 0, az pedig az alsó határgörbén lesz érvényes. végig. A kettő között pedig mindig meg fogja osztani ennek a két szélsőértéknek a függvényében valahogy az ott érvényes nyomást, ott érvényes nyomást, azt nem bocsánat, mert nyomás az állandó, de az a belső energiát például, ezáltal majd az entalpiát is, a térfogatot, és a belső energia, entrópia, illetve a fajtérfogat. Ez a három paraméter, amelyet itt levezettünk. I egyenlő I egy vesző plusz X-szer I két vesző mínusz I egy vesző, és ez az I, ez természetesen ott a nedves, telített gőz entalpiája lesz, valamilyen X arányban megvan osztva a telített folyadék és a száraz telített gőz állapotok között. Oda is lehet rakni esetleg egy kis háromszöget, mint hogyha egy mérleg lenne az X, tehát hogyha itt van a diagramunk, TS vagy PV, az mondjuk mindegy, mondjuk legyen PV, és akkor a T egyenlő állandó görbék azok úgy így mennek, és itt mennek az X, X értékek, azok X egyenlő állandók, azok így helyezkednek el, és akkor ugye ez lesz mindig egy kis mérleg, hogyha tudjuk az X értékét, tudjuk a nyomást vagy a hőmérsékletet, akkor már azonnal tudni fogjuk táblázatból vagy diagramból, erre majd mindjárt kitérünk, ezt a két értéket is azonnal tudni fogjuk. Jó, tehát ez az X, és akkor ezek a két vesszős tagok, ezek pedig mindig az egyvesszősek, és ezek itt mindig érvényesek lesznek ezen a alsó és a felső határkörben. Tehát itt az egyvesszősek lesznek, mindig pedig a két vesszősök. Jó. Nézzük meg egy kicsit akkor most a vízgőz TS diagramját, a PV diagramot már az előzőkben megnéztük. Nagyon hasonlít az ideális gázok TS diagramjára, abból a szempontból, hogy a P egyenlő állandó görbék menete az itt jól kivehető a jobb oldali térségben. Mellette szagatott vonallal, ugye levezettük azt, hogy a fajtérfogat, a kis V egyenlő állandó görbék meredeksége az mindig egy picit nagyobb. Tehát azok itt mennek, és természetesen a fajhő ugrásszerű változása miatt a határgörbéken törést szenvednek természetesen ezek a állandó görbék. A P egyenlő állandók azok itt vízszintes görbék, illetve a V egyenlő állandók egy picikét lejjebb mennek, hiszen azok mindig meredekebbek, mint a V egyenlő állandó. Ugyanígy lehet látni az X egyenlő állandó görbéket is egy ilyen szagatott vonal formájában. Itt is természetesen ugyanaz érvényes, ugyanaz a megosztás érvényes az alsó és a felső határgörbe között, mint amelyről már korábban beszéltünk, illetve az I egyenlő állandó görbéket is be lehet természetesen ebbe a diagramba rajzolni. Ezeket mind mérések alapján veszik föl. Most nézzük meg, hogy hogyan is mennek itt egy kicsit részletesebben az állandó nyomáshoz tartozó görbék ebben a diagramban. Ehhez először írjuk föl az entrópia definícióját, a DS az egyenlő D Q per T, illetve az ideális gázoknál tanultak alapján a D Q az egyenlő, az elemi hőmennyiség, ugye az P egyenlő állandó esetben CP-szer DT formában írható föl, és hogyha a DQ helyére beírjuk ezt a mennyiséget, és átrendezzük úgy, hogy megkapjuk a meredekségét az egyenesnek, ugye a DT per DS az lesz az a tangens alfa, ami megadja a P egyenlő állandó görbék meredekségét, hiszen hogyha a TS diagramot nézik a tisztelt kollégánk, akkor adott legyen nekünk egy függvény, mondjuk a P egyenlő állandó, és természetesen ennek a meredeksége, tangens alfa, az a DT per DS lesz, ugye nagyon egyszerűen, és a DT per DS-ből azonnal egyszerű átrendezéssel kijön, hogy T per CP lesz ez a meredekség, ami természetesen kijött már az ideális gázoknál, a Benedek tanár úrral. Azonban a két határgörbe között, ezek általában pozitív a CP szám, de a két határgörbe között végtelen nagy, ezért van az, hogy teljesen lapos és P egyenlő állandók, azok a két határgörbe között vízszintes szakaszok. Itt a bal oldalon a P egyenlő állandók szintén léteznek, csak nagyon-nagyon közel mennek a határgörbéhez. Ezt meg ki is fogjuk egyébként használni a gőzturbinák esetében. Tehát hasonlóan megy a TS diagramban a P egyenlő állandó ideális gázok esetén. Annyi a különbség, természetesen van egy törés a fázis átalakulásnál, ugye a P egyenlő állandón adott hőmérsékleten forra víz, megtörténik a fázis átalakulás, utána ugyanúgy megint folytatódik, és a haranggörbe az úgy néz ki, nagyon-nagyon közel vannak az alsó határgörbéhez, a P egyenlő állandó görbék bele is vesznek itt jó formán. Jó, tehát így néz ki. Nézzük meg az állandó fajtérfogathoz tartozó görbéket. Itt teljesen hasonló az előzőekhez. Ugye a közölt hőmennyiség az a CV-szer DT lesz, állandó térfogat miatt, és ebben az esetben a görbék meredeksége DT per DS, az egyenlő T per CV lesz. De természetesen folyamatosan változik a fajhőértéke. Ezért csak arra jók, hogy szemléletesen meghatározzuk az irányítottságukat a TS-diagramba, de számolni velük tilos, ha nem ismerjük természetesen ezeknek a pontos értékét, de ezt nem fogjuk tudni, nem ismerjük, hanem csak a táblázatok és a diagramok segítségével kaphatunk majd megfelelő értékeket a számpéldákhoz, amit fogjuk látni. Ezek természetesen TS-PV diagramban szerepelnek, sőt, majd beszélünk egy kicsit az IS diagramról is, inkább az legyen a következő. Átbeszéljük ezeket az összes diagramfajtát, és utána megnézzük azt, hogy ezek hol találhatók diagram és táblázatos formájában is a függelékben, amit kértem, hogy már legyenek szívesek elhozni, hiszen ezek a feladathoz majd szükségesek lesznek. Nézzük meg azt, hogy hogyan is néznek ki a P egyenlő állandó görbék a két határgörbek között. Itt egy picikét eléggé torzan néz ki az ábra, ugye a megszokotthoz képest, de itt is felismerhető azért a K. Ez a K pont, ez a kritikus pont értéke. Ettől balra természetesen helyezkedik el az alsó határgörbe, a K ponttól jobbra a felső határgörbe. Itt láthatok ugyanúgy az X értékek, a fajlagos gőztartalom, illetve be van rajzolva a P egyenlő állandó görbék és a T egyenlő állandó görbék, azok szintén be vannak rajzolva, ezeket nagyon jól lehet látni. Van egy bekeretezett rész, egy szaggatottal bekeretezett rész, ez azért van bekeretezve, mert a számpéldákhoz majd ezt a részt, táblázatos formájában majd ezt a részt fogjuk csak használni. Itt működnek azok a folyamatok, amelyeket mi számolni fogunk majd leggyakrabban. Jó, most nézzük meg, hogy hogyan is mennek itt az állandó nyomáshoz tartozó görbék, milyennek a meredeksége. Ezt nézzük meg a két határgörbek között. Ugye az entalpiát azt föl tudjuk úgy írni, hogy CP szer DT, hiszen az entalpiának a definíciót ezt már korábban megtanultuk. P egyenlő állandó esetén az elemi hőmennyiség a szintén CP szer DT, hiszen... Tessék? P egyenlő állandó. Tessék? Görbéknek a meredekségét, illetve az irányítottságát nézzük meg most a két határkörbe között. A bevitt hőmennyiség állandó nyomás esetén CP-szer-DT, az entalpia szintén CP-szer-DT formájában számítható ki, de természetesen itt egyenlő lesz egymással a DQ és a DI ennek megfelelően, illetve használjuk fel az entrópiának a definícióját, a DS az egyenlő DQ per T, és ebből fejezzük ki a DQ értékét, ami a T-szer-DS. Na most ebből azonnal lehet látni, hogy a T-szer-DS ez egyenlő lesz a DI-vel is, ennek alapján, hiszen a hőmennyiség az itt ugyanaz. Tehát fölírható, hogy a DI az egyenlő T-szer DS, amiből föl lehet írni a görbék meredekségét, a DI per DS-t, természetesen a tangens alfát, a P egyenlő állandó esetre vonatkozva, és ez kijött az, hogy egyenlő T-vel, tehát ez egy konstans lesz. Tehát megint azt lehet mondani, itt a két határgörbek között a P egyenlő állandó görbék azok egy egyenesek, és természetesen az állandó hőmérsékletű görbék is egyenesek lesznek ebben a tartományban, és mindig le lehet majd ezt pontosan olvasni, ha egy ilyen feladatot fogunk majd kapni például az EH-n. Ezek, ami az IS, a vízgőz IS diagramjához tartozik. Menjünk egy picit tovább, és nézzük azt meg, hogy a gőztermeléshez milyen hőmennyiségek tartoznak hozzá. Az első az, hogy a hőközlés ugye hol realizálódik, hát természetesen először a folyadékot ugye meg kell növelni a folyadék hőmérsékletét állandó nyomáson. Ez elérünk az egyvesző pontba. Majd a következő lépés az, hogy elindul a fázis átalakulás, itt telített folyadék állapotból indulunk el. Ez, amíg el nem érünk az egy-két vesző állapotban, itt történik meg a fázis átalakulás. Ezt a tartományt hívják egyébként párolgáshőnek, ez pedig folyadékhőnek, amivel a folyadékot melegítjük egész a forráspontig. Majd a túlhevítőben az egy-két veszőtől az egy állapotig megtörténik a száraz telített gőz átalakítása túlhevített gőzé az egy vesző állapotig. Most ehhez nézzük meg, hogy ez szükséges hőmennyiség természetesen a függvényalatti területtel arányos, egyezik meg Q4-1 egyenlő I1 minusz I4, illetve a Q4-1 vesző, az pedig ugye a folyadék hővel egyenlő, és ami igazán fontos számunkra, az itt a két határgörbe közötti szakasz, itt ugye a P és a T az állandó a fázis átalakulás során, és itt ezt egy párolgáshőnek definiáljuk ezt a hőmennyiséget, és a definíció az nagyon fontos, ez gyakran szokott szerepelni elméleti kérdésben, hogy a párolgáshő az az a hőmennyiség, ami 1 kg telített folyadék száraz telített gőzzé alakításához szükséges, állandó nyomáson, állandó hőmérsékleten és állandó nyomáson természetesen. Ez a párolgáshő definíciója, ami nagyon fontos, és az ehhez szükséges hőmennyiség, az megegyezik, ugye P egyenlő állandó esetben a függvényalatti terület a CP szer delta T, ugye ezt tanultuk még régebben, de itt is, mivel állandó a hőmennyiség, vízszintes szakaszról van szó, a P egyenlő állandó, ezért ez a terület is természetesen megegyezik az entalpiával is, az előbb már fölírtuk azt, hogy a állandó nyomáson történő hőbevitel, hőközlés, az megegyezik az entalpiával, az előbb ezt már fölírtuk. Tehát ez a párolgás, ezt legyen szívesek javítani. Azt hiszem az önök jegyzetében rosszul van, lehet ezt is írni, ami nálam szerepel, de ezt még egyszer megismételjük, mint ami a fönt van, ez igazából annyira nem érdekes. Ami viszont fontos és hiányzik, az a túlhevítési hő. Ugye a túlhevítési hő az a hőmennyiség, amelyet a Q1-2 vesző, vesző, a másik tartomány pedig az 1-es, az ami között ez kialakul, és ez egyenlő, természetesen az 1-es pontban az entalpiával, az I1 minusz I1 két vesző. Tehát ez az, ami a túlhevítési hővel kapcsolat, és természetesen ez nem egyenlő a párolgás hővel, hiszen a párolgás hő az kizárólag a fázis átalakulás alatti tartományban van. Ugye ezt mi legyenek szívesek aláírni, hogy ez pedig a túlhevítési hő, aminek a területe szintén megtalálható a táblán. Kicsit menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy a párolgáshőnek milyen alapvető összetevői vannak, hogyan bontható föl. Ugye a párolgáshő képletét már az előbb fölírtuk, szintén látható kivetítve, illetve TS diagramban való ábrázolás során, hogyha visszalapoznak egyet a tisztelt kollégák, akkor lehet látni, hogy ez minek a területe másrészt. Ez egy téglalapnak a területe, hogyha ismerjük a hőmérsékletet, ismerjük a két határentrópiát, az egyveszős és a kétveszős értékhez tartozó entrópiát, akkor természetesen ezzel is egyenlő lesz. Ezt a képletet egyébként majd egy kicsit később fogjuk használni, amikor megteremtjük majd a kalorikus és a termikus állapotjelzők közötti kapcsolatot a Clausius-Clapeyron egyenlet levezetése során. Egyelőre ezt tegyük félre, de természetesen igaz. És menjünk tovább, bontsuk föl azt az entalpiát, azt az entalpia különbséget, ami a párolgás hővel egyenlő. Ugye a párolgás hő entalpia különbség, az entalpiáról már az előzőben is, az előzőkben megbeszéltük azt, hogy az a belső energia plusz a betolási munka, de természetesen az egy kétveszős és az egyveszős értékekhez is tartozik egy-egy belső energia, meg egy betolási munka. Ugye a kétveszős állapotok azok mindig a felső határgörbén érvényesek, az egyveszős állapotok pedig az alsó határgörbén érvényesek. És hogyha ezt megnézzük, akkor szét lehet csoportosítani egy belső energia különbségre, meg egy betolási munka különbségre a két határgörbek között. Jelöljük az egyiket róval, a másikat pedig fivel, És azt lehet látni, hogy ez a ró értéke sokkal nagyobb a pszivel, bocsánat, ez lehet, hogy pszí, pszivel sokkal nagyobb a ró értéke, mint a pszí értéke, és egy kicsit próbáljuk meg ezt, hogy ezek milyen fizikai tartalma lehet ezeknek a mennyiségeknek. A rót egyébként, ez a belső párolgás az egyébként ahhoz szükségesek, hogy a molekulák le tudják küzdeni azt a vonzást, amelyet a többi molekula gyakorol rá, azt a potenciális energiát, ami a bent a folyadéktérben hat rájuk, és hogy ki tudjanak szakadni, ki tudjanak lépni ebből a kapcsolatból. Ez a belső párolgáshő, az ennek felel meg. A következő az a külső párolgáshő, pedig nem más, mint a folyadékból kilépett molekula expanzió munkája, ami ahhoz szükséges, hogy teret csináljon magának a többi gőz között, mondjuk azt, hogy többi gőzmolekula között, tehát az pedig az ehhez szükséges energiatartalmat jelenti. Ez a fizikai tartalma párolgáshőnek, hogyha két összetevőre bontjuk föl. Tehát a belső párolgás és a külső. A belső az, hogy egyébként ki tudjon szabadulni abból az energia kapcsolatból, ami a többi molekula által hat rá. Ugye ezt a később tanuljuk, a Leonard Jones féle 6-12-es potenciál az, ami hol vonzás, hol taszítás formájában hat minden molekulára a másik molekula által. Ez természetesen az egymástól való távolságuk függvényében változhat ez a potenciál, de ezt természetesen le kell küzdeni, ha azt szeretnénk, hogy ez a modell persze, de ezt majd szintén MSC-ben, akit érdekel, kicsit mélyebben bele tudunk menni. Nagyon egyszerű, nagyon érdekes, és egy kicsit betekintést nyújt a mélyebb fizikai folyamatok leírásába egyébként. Menjünk tovább, és most következik a gőzök termodinamikájának az a része, ahol megpróbálunk a termikus és a kalorikus állapot jelzők között kapcsolatot teremteni. A tenziógörbét majd tenziógörb iránytangensét majd ugye le fogjuk vezetni a legvégén. De először nézzük meg azt, hogy hogyan is lehet egy elemi munkát fölírni TS és PV diagramban, akkor, hogyha adott térfogattartományok között, illetve entropia különbségek között vizsgálódunk. Az első, az elemi munka, az a PDV, vagyis a nyomáskülönbséget, egy elemi nyomáskülönbséget adott V két vesző és V egy vesző között föl tudunk úgy írni, hogy ezt bekezd, vagy a elemi nyomásváltozást, aminek a vastagságának a vastagságával felel meg, az legyen egyenlő a V két vesző mínusz V egy veszővel, megint csak ennek a kis téglalapnak a területét jelenti. Természetesen ezt a TS diagramon is megtehetjük, azt az elemi munkát, ami például ebből az elemi körfolyamatból létrejön. Ezt szintén ki lehet úgy számítani, hogy a vastagságát, a delta T-t, az elemi hőmérsékletváltozást beszorozzuk a téglalap másik oldalának hosszával, az S2 veszővel, S1 veszővel, és természetesen ezeket megválaszthatjuk úgy, hogy ezek ugyanazt a folyamatot írják le, körfolyamatot, ezért ezek egyenlőek lesznek egymással, és felírható ez a kapcsolat, amely itt látható az első sorban az elemi munkára. Az előző oldal jobb felső sarkából, amit levezettünk korábban az entrópia és a párolgáshő egyenletére, mégpedig azt, hogy ez az kis R a párolgáshő az egyenlő a T-szer S2 vesző mínusz S1 veszővel. Ezt rendezzük át, úgyhogy fejezzük ki az S2 vesző mínusz S1 veszőt, tehát ez az előző oldalról jött át, és írjuk be az S2 vesző mínusz S1 vesző helyére az R per T értékét, és utána ebből a két tagból fejezzük ki a párolgáshő értékét, és ezáltal kapjuk meg a Clausius-Clapeyron egyenletet, aminek a levezetése volt a cél, és ebben a dp per dt mennyiség az pedig a tenziógörbe iránytangense. Mindjárt a tenziógörbéről egy pár szót fogunk említeni a következő oldalon. Ez a vízgőz tenziógörbéje, ami azt jelenti, meghatározza azt, hogy milyen hőmérsékleten mekkora az a nyomás, amikor beindul a forrás értéke. Ugye tudjuk azt, hogy körülbelül egy bár nyomáson 100 fok Celsiuson forr a víz, de természetesen, hogyha növeljük a nyomást, akkor az a hőmérséklet magasabb lesz. Ugye ezt használják ki a kuktában is például, ahol le van folytva a kukta, a gőz kialakul, megnő nagyon a nyomás hőközlés hatására, zárt térfogaton történik ugye a hőközlés, és ennek következtében sokkal magasabb lesz az a hőmérséklet, amikor elkezd forni a víz, ezáltal a nagyobb hőmérséklet hatására hamarabb meg fog puhulni a hús. Tehát elvileg ez az a görbe, amit itt lehet látni. Itt látható a folyadékfázis ebben a tartományban, ez a telítési görbe, és a telítési görbén alakul ki lényegében a teljes fázis átalakulás, majd utána megyünk a túlhevített gőz tartományba, az állandó fajtérfogatokat lehet látni még a diagramban berajzolva. Tehát ez a vízgőz tenziógörbéje, amihez kapcsolódó labort gondolom mindenki teljesítette. Nyilván, hogyha kiszivattyúzunk egy zárt tartályból levegőt, csökkentjük a nyomását, akkor természetesen az azt jelenti, mintha felmennénk egy magaslatra, mondjuk egy hegyre például, ahol sokkal alacsonyabb már a nyomás. Ott ugye, mikor fog forni a víz? Ott meg 100 fok fölött vagy alatt. Tehát kisebb lesz a nyomás, akkor mi történik a forrásponttal? Lecsökken, tehát sokkal alacsonyabb lesz pontosan, tehát hamarabb beindul a forrás értéke, tehát az főzés szempontjából, a hús megpuhítása szempontjából mondjuk nem előnyös. Jó, tehát ezek a részek, amelyek ide tartoznak, és akkor rátérünk a következő, még mindig elméleti témakörre, a különböző állapotváltozásokra, amelyeket a gőzök során fogunk alkalmazni. Ezek ilyen elméleti kérdés is lehet, hogy rajzolja le PV, TS, IS diagramban az állandó nyomású, állandó térfogatú, adiabatikus, izotermikus, stb. Folyamatokat. Úgyhogy ez nagyon fontos az, hogy alapképleteket természetesen lehet használni az első főtéttel nyitott-zárt rendszerre, ez természetesen mindig igaz, az entalpia definícióját, de mást nem, tehát csak azokat, amiket itt vettünk ebben a témában. Az első az izobár folyamat, az első főtétel ugye zárt rendszerre, U2-U1, Q1-2-V1-2, ez itt a térfogatváltozási munka, fizikai munka, vagy az átrendszer munkájának is szokták hívni. A következő pedig ez nem tömegegységre vonatkoztatott, látszik, hogy minden paraméter benne nagybetű, ez azt jelenti, hogy nem fajlagos mennyiség, a tömeggel be vannak szorozva. Ugye azt tanultuk korábban, hogy ha elosztunk a tömeggel, akkor megkapjuk a itt jelen esetben például a tömegárammal, akkor megkapjuk a fajlagos mennyiségeket, I2 csillag minusz I1 csillag, egyedül Q1-2 plusz VV technikai 1-2. Ez a nyitott rendszer munkája, ugye ezt levezették már szintén a Beneda tanárról, bevezették. Na most P1-elő állandó folyamatoknál tudjuk azt ugye, hogy a közölt hő az megegyezik az entalpia változással természetesen, úgyhogy ezt szintén tudjuk, hiszen állandó nyomású folyamatokról van szó mindkét esetben. A Q esetén is ugye akkor is, ha visszaemlékezünk a Beneda tanár úr által oktatott folyamatokra, akkor az ugye CP-szer-T volt zárójelben, úgyhogy itt a CP-t nem lehet használni, az entalpiának definíció is mindig CP-szer-DT volt, tehát itt ezek egyenlők lesznek egymással. A következő képlet, ami az entalpia a definíciója, ez I2-I1 egyenlő U2-U1 plusz a P-szer-V2-I1. P1, ugye itt ennek az olyan betolási munkánál a nyomást ki lehet emelni, hiszen állandó a folyamat során. A következő az a térfogatváltozási munka, a mínusz PDV, ugye, hogyha valaki megtanult ezt, akkor az fontos. A V az pedig természetesen a két állapot közötti térfogatnak a különbsége, vagy pedig, hogyha nem teljes abszolút mennyiségre vonatkoztatunk, akkor meg a fajtérfogatokkal M-szer V2 mínusz V1 formájában. Jó, a következőkben nézzük meg azt, hogy hogyan lehet kifejezni a nyitott rendszer esetén a technikai munkát. M pontszor VV technikai 1-2, az egyenlő M pontszor I2 csillag mínusz I1 csillag mínusz Q1-2. Ez egyenlő lesz, ugye P egyenlő állandó esetében a Q1-2 az egyenlő, én egy pontot legyen szívesek tenni, jó, ide Q pont, M pont, tömegáram, M pontszor I2 mínusz I1-jel, tehát hogyha betesszük ide az M pontszor I2 mínusz I1-et, akkor az azt jelenti, hogy a torlóponti entalpiából levonjuk a statikus entalpiát, és a kettő közötti különbség az mi marad? Ugye mert a Q1-2 az a statikus entalpiával egyenlő, azt vettük, tehát hogyha beírjuk a Q1-2 értékét ide, akkor a torlóponti entalpiák különbsége, mínusz a statikus entalpiák különbsége, akkor az megadja kizárólag a mozgás energiát, C2 négyzet mínusz T1 négyzet per 2 szorozva M ponttal, tehát ez lesz a technikai munkája a folyamatnak. Ezek az alapvető következtetni, tehát ezek az alapvető összefüggések, amelyből lehet ezeket esetleg következtetni. Tehát ez az állandó nyomású folyamatra. A következő az az izohor folyamat, amikor a V2 egyenlő a V1-jel. A folyamat menetéről nem beszéltem, de ezek általában egyértelműek. Ezeket korábban már megbeszéltük, hogy melyik görbe hogy megy. Amikor vettük külön-külön a diagramokat az előzőekben. Első főtétel nyitott rendszerre természetesen igaz. Első főtétel zárt rendszerre, U2-U1 az első főtétel zárt rendszerre, első főtétel nyitott rendszerre. Itt az előzőekkel teljesen ellentétben, itt a Q1-2, az egyenlő M-szer, U2-U1, ugye állandó térfogatú rendszerről van szó, CVDT, ha állandó a térfogat, akkor ez is CV-DT formájában lenne számítható, de ugye gőzök esetében csak arra szolgál, hogy ezt értelmezni tudjuk. Az entalpia, belső energia és a V-szer P2-P1, ugye ez az entalpia definíciója természetesen megint ugyanúgy használható az előzőekben, illetve felírható a technikai munka, ami a nyitott rendszer esetében értelmeztünk. Ugye itt ki van fejtve, a torlóponti entalpia az felírható először is, torlóponti entalpia különbség felírható a mozgási energia különbségeként C2 nézet minusz T1 nézet per 2, plusz a statikus entalpiák, mínusz Q1-2. Most egy kicsit itt összetett dologról van szó. A gondolatban, tisztelt kollégák, legyenek szívesek belírni az U2-U1-et a Q1-2 helyére, tehát ide bekerül az U2-U1 értéke. De az U2-U1 az egyenlő ezzel a taggal, tehát ez azt jelenti, hogy az entalpiák azok ki fognak esni, és maradnak a betolási munkakülönbségek. Ennek következtében a betolási munka marad, illetve az a mozgási energia különbség, amit ehhez a részen felírtunk, és ehhez nem nyúltunk hozzá. Tehát még egyszer, ez marad, ez megjelenik még egyszer, itt ezzel nem foglalkozunk. Azonban a Q1-2 helyére, amit lényegében a kis Q, az azt jelenti, hogy el van osztva a tömeggel, és marad az U2-U1. Tehát ide beírhatjuk az U2-U1-et ennek a Q1-2-nek a helyére. Tehát ezt a tagot ide be tudjuk írni. De akkor természetesen az E2-I1 az megjelenik, és ezért ez a tag, ami egy az egybe bekerül ennek a helyére, mínuszor mínusz az plusz lesz, és ezért van az, hogy a betolási munka különbségek szerepelnek ebben az egyenletben itt elsőként. Természetesen a V2 az egyenlő a V1-jel, tehát azt is megcsinálhatnánk, hogy fölírjuk, hogy V-szer P2-P1 pontosan azt, ami itt van, de természetesen ez is igaz. Jó, tehát így jönnek ki ezek az egyenletek. A folyamatok menete meg megint egyértelmű, ezekről megint beszéltünk már. Jó, menjünk tovább. Az izotermikus folyamat T2 egyenlő T1-jel. PV diagramban ugye megint a fázis átalakulás miatt a T állandó, P, utána pedig természetesen csökken. A jobb oldali ábrán T egyenlő állandó folyamat az folyamatosan viszintes, illetve az IS diagramban, ugye a T egyenlő állandó görbéke megint egy egyenség a két határgörbe között, tovább egy törés szenved a felső határgörbén, hiszen a fajhő ugrásszerűen változik. Erről már megint beszéltünk. Az első főtétel zárt rendszerre, első főtétel nyitott rendszerre, illetve az entrópiának a definíciója, DS az egyenlő DQ per T. Erről szintén sokat beszéltünk. Megint itt van a definíciója az entalpiának, statikus entalpiának, arról megint nem beszélünk. A térfogatváltozási munka, M-szer U1-U2-Q1-2 szintén felírható. Továbbá a technikai munka szintén itt látható. Itt ugye nincsen semmi olyan. Itt nagyon fontos, nem nulla az U2-U1 belső energia, ugye CV-T volt, CV-szer DT volt, és ugye tudjuk azt, hogy a DT, T egyenlő állandó nulla, de nem. Ezt mindig ennek alapján kell számolni, gőzők esetében ez nem egyenlő nullával. Nagyon fontos. Tehát nem szabad átvenni azt a egy-egyben átvenni azt a formulát, ahogy tanultuk az ideális gázoknál, tehát mindig gőzöknél nem szabad CV-t, CP-t használni a számításoknál, hiszen állandóan változik, és ez sem lesz egyenlő nullával. Térfogatváltozási munka, szintén leírtuk, ugye azt végigmentünk már ezen, és itt nincs semmi az, ami kikerülne az egyenletekből, tehát szépen föl kell írni a torlópontján talpiás statikus térfogatváltozási tagra, és a mínusz Q1-2 természetesen ott van. Ha kiemeljük az M pontot, a tömegáramot, ugye akkor pedig a fajlagos mennyiséget tudjuk beírni. Tehát ez is egyébként. És az utolsó, az az adiabatikus folyamat, adiabatikus állapotváltozás, ugye szigetelt rendszerek esetén nincsen hőbevitel és hőleadás, Q1-2 egyenlő nulla, az S természetesen az entrópia változás is akkor ugye nem lesz, hiszen a DS az egyenlő D Q per T. Első főtétel zárt rendszerre, első főtétel nyitott rendszerre, mind örökérvényűek. Megint az entalpia definícióját megint használhatjuk, a vevi 1-2, viszont hogyha nincsen hőbevitel, hőelvonás, akkor az megegyezik a térfogatváltozási munka, az megegyezik a belső energiaváltozással, ez megint nagyon egyszerű, illetve a nyitott rendszerek esetében, pedig hogyha nincsen hőközlés, ugye akkor a Q1-2 az hőközlés vagy hőelvonás nincsen, akkor a Q1-2 az nulla, tehát szépen egyenlő lesz a technikai munka, torlóponti entalpia különbséggel. Ez az utolsó, ami fontos ilyen szempontból. Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban? Ezek eléggé egyértelmű dolgok, tehát itt olyan összetett dolgok nincsenek, és kicsit rátérünk a körfolyamatokra, a gőzkörfolyamatokra, méghozzá Rankine-Clausius gőzkörfolyamatra, amivel kapcsolatban számpéldák is előfordulhatnak a vizsgán. Ugye picit ezt beszéljük át. A Rankine-Clausius gőzkörfolyamat ez igen gyakran használt napjainkban is energiatermelésre, például egy generátor segítségével mondjuk áramtermelésre, mint ahogy itt ezen az egyszerű kapcsolási rajzon lehet látni. Kezdjük az egyes pontból, méghozzá az egyvesző pontból, illetve a tápszivattyú mögüli térrészről. Itt a folyadék, a víznek a halmazállapota az folyadék, tehát a víznek a folyadék. Folyadék formájában először bekerül a zárt csőrendszeren keresztül a folyadék a kazánba, és először a tápvíz előmelegítéséről van szó. Állandó nyomáson folyamatosan hőt közlünk a folyadékkal, melynek során elérkezünk az egy vesszőpontban. Az egy vesszőpontból az egy-két vesszőpontban található az elpároroktató, ami azt jelenti, hogy további hőközlés hatására megindul a fázis átalakulás, és itt ebben a pontban egyébként az egyvesszőpontban, itt milyen állapotban van a közeg? Ha előmelegítettük, utána elértük az egyvesszőpontot, ott mit kezd el csinálni? Hát utána majd az elpároktatás jön. Telített folyadék, nagyon helyes, tehát az egyvesszőpont, az a telített folyadék állapot, ott indul be teljes egészében a forrás, és az elpároktatóban az egy-két vesszőig történik meg a teljes fázis átalakulás, a folyadékból gőz halmaz állapot lesz. Ezután elértünk a túlhevítőbe. A túlhevítőben plusz hőközlés hatására, ugye milyen állapotban került a közeg az egy-két vessző állapotba, az milyen helyzet? Ugye két vesszős állapotról van szó. Ez hol van? A felső határgörbén, és itt úgy hittük a közeget, hogy a határgörbén vagyunk, az, ami nem túl hevített, az pedig a száraz, telített gőz. Úgy van, tehát az egy-két vessző állapot, az a száraz, telített gőz állapot. És hogyha ezután közlünk még vele hőt állandó nyomáson, vagy nem állandó nyomáson, de most mivel állandó nyomásos, speciálisan állandó nyomásról van szó ebben a példában, ezért további hőközés hatására érjük el az egyes állapotot, ami már valóban egy túlhevített gőz állapot lesz, felső határ görbétől jobbra tartományban. És ekkor 50-100-150 bár nyomása, 250-350 Celsius fok hőmérséklet is lett a közegnek, sőt, ennél is több, egy picit odáig mennénk, tehát ez több is, tehát lehet több száz bár nyomása, és lehet 500 fok hőmérséklet is természetes, hiszen túlhevített tartományban vagyunk. És az a lényeg, hogy minél több energiát közöljünk a közeggel, minél jobban megnöveljük az entalpiáját. Azért, mert ahogy fogják látni tisztelt kollégák, majd egy szabályzó szerepen keresztül, egy turbinán keresztül expandáltatjuk ezt az óriási energiát. Tehát ugye hőközés hatására hirtelen a gáz expandál, és elindul egy irányba, hiszen a turbina irányába van a legkisebb ellenállás, és abban az irányban tud a gáz nagy sebességgel indulni. Ez természetesen egy gőzturbina, és a gőzturbinán keresztül, hogy a közeg expandál, ugye a gőzturbinák a lapátozáshoz jön kialakítású, hogy amikor a gőz rááramlik, akkor elkezdenek forogni a turbinalapátok, mint egy kis malomkerék. Nyilván a szilárdságtani hatások miatt azért teljesen más a kialakítása. És ennek az energián, ennek az óriási munkának a hatására jön létre lényegben az áramtermelés, hogy forog a turbina, megforgatja a generátort, és utána leexpandál a közeg a kettes nyomás állandó nyomásra, a kettes állapotban kialakult állandó nyomású helyre. De még ez nedves gőz állapotú, és azt jelenti, hogy lehet természetesen túlhevített gőz is, meg lehet nedves gőz is, csak az a lényeg, hogy nem folyadék állapotban van. Ez azért problémás, mert sokkal kisebb energiabevitellel lehet a közeget nyomásnövekedést előidézni a közegben, akkor, hogyha folyadékfázisú van, egy egyszerű tápszivattyúval, ezért mindenképpen le kell csapatni az összes gőzt, le kell csapatni folyadékfázisba. Természetesen, hogyha ezt nem érjük el, akkor ezt hőelvonással tudjuk megvalósítani, és azt jelenti, hogy egy kondenzátort kell a rendszerben beépíteni, ami a nedves gőzből, vagy a túlhevített gőzből mindenféleképpen folyadékfázist hoz létre, és természetesen ezután ebben a hármas pontban, tehát nekünk az a cél a hármas pontban, hogy folyadékfázis alakuljon ki, de az a folyadékfázis, ami a legnagyobb energiatartalommal bír, az melyik? Melyik az a folyadékfázis, ami a legnagyobb energiatartalommal bír, legtöbb energiával? Az a telített folyadék. Nem, tehát a folyadék, itt ugye a folyadék itt a hármas pontban, telített folyadék tart állapotban vagyunk, és utána ismét, utána jön a tápszivattyú, ugye azért kell folyadékfázis mindenféleképpen elérni, telített folyadékot ebben az esetben, azért, mert a folyadék fázisnál legkönnyebb létrehozni azt a nyomáskülönbséget, azt legkisebb energiabefektetéssel lehet azt a nyomáskülönbséget létrehozni, ami utána az egész rendszerre majd jellemző lesz. És így folytatódik a körfolyamat természetesen, folyamatos hőbevitel hatására, a gőz munkájának köszönhetően elektromos áram keletkezik, de természetesen a kondenzátornak is nagyon nagy szerepe van. Ez lehet például természetes közeg, folyóvíz, amelynek a vizét használják például hűtésre, de vannak ilyen Dehaller-féle hűtőtornyok, amelyek a szabad konvekció hatására lehet kényszerkonvekció is természetesen, hogyha beépítenek különböző áramoltató rendszereket, tehát környezeti levegővel is lehet természetesen hűteni, lecsapatni a folyadékot a kondenzátorban, tehát energiát elvonni a gőztől. Nézzük meg a következő oldalon, hogy hogyan is néz ki ez a Rankine-Clausius gőzkörfolyam a TS diagramba, PV-be, TS-be és IS-be is. Nézzük meg, ugye először nézzük meg TS diagramban, mert ez már nagyjából itt hamarabb össze lehet kapcsolni az egyes munkafolyamatokat egymással, meg természetesen PV-be is. Ami fontos az, hogy ugye a szivattyú, ez az a hármas állapot, és lehet látni, hogy a TS diagramban azt beszéltük, hogy a P egyenlő állandó görbék azok nagyon közel vannak egymáshoz, és nyilván ezt a szivattyú munkát mint entalpia különbség, az I4 mínusz I3 egyvesző energiahányat fogja meghatározni. Ami egyenlő ugye V3 szorozva P4 mínusz P3-mal, azért, mert a sebességkülönbség a földékok esetében a szivattyú előtt és mögött ugye elhanyagolható, és tudtuk azt, hogy nyitott rendszer esetén hogyan néz ki a munka, technikai munka. Nyitott rendszer esetén technikai munka van, tehát az delta vevé technikai, az egyenlő CDC plusz BDP, nagyon jó. Ugye, és ezt a tagot elhanyagoljuk, akkor a turbina, vagy a technikai munka, ugye itt a szivattyúról van szó, a szivattyú hajtásához szükséges energia, hogyha ez körülbelül nulla, akkor körülbelül megegyezik, hogy arányos a VDP-vel, ami lényegében ennek az egyenletnek felel meg. És lehet látni, hogy mi a nyom P egyenlő állandó görbék nagyon közel vannak TS diagramban az alsó határgörbéhez, ezért itt nagyon pici energiabefektetéssel lehet nagyobb nyomást elérni, ami mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy hasznos munkát tudjunk a körfolyamatból generálni. Jó? Ha elértük a 4-es pontot, akkor a 4-es és az egyvesző pont között történik ugye a tápvíz előmelegítése. Tehát a 4-es és az egyvesző pont között történik a tápvíz előmelegítése, és az egyvesző állapotban kerül a közeg a telített folyadék állapotában, teljes egészében beindul a gőzképződés. A fázis átalakulás az egyvesző, illetve egy-két vesző pontok között jön, egy-egy vesző és az egy-két vesző pontok között jön létre. Úgy itt is történik, az elpárologtatóban van, a középső részén, és a túlhevítőben pedig az egy-két veszőről érjük le az egy veszőpontot. Most lehet látni ezt a nagyságot, hogy az entalpia az lényegében ezzel a hőmérséklet különbséggel is természetesen arányos, hogyha a fajhőt a megfelelő pontokban a megfelelő értéknek vesszük föl. Lehet látni, hogy itt óriási az az expanzió munka, amint hasznos munka formájában jelentkezik, és ez az, amit lényegében tudunk hasznosítani, és majd lesz egy elhanyagolás az egyenletünkbe, hiszen szivattyú munka, szivattyú hajtásra szükséges munka annyira elényésző, hogy nem fogunk vele foglalkozni. Jó, tehát az egyes pontban történik, indul az expanzió, elérünk a kettes pontig, ott történik a turbina munka, ott jön létre a turbina munka, majd a kettes és a három, ami egyenlő a három vesszővel, ugye a hármas pont az egyenlő lesz a három vesszővel, hiszen ott szintén telített állapotban van a folyadék, tehát telített a folyadékunk, teljes egészében beindulhatna benne elvileg a forrás. Jó, tehát ez a kondenzátorban a kettő és a hármas pontok közötti tartomány, itt történik a hőleadás természetesen, és azért fontos, ugye, mert hogyha mi lenne akkor, hogyha nem érjük el az alsó határgörbét, és itt szeretnénk valahol középen komprimálni, nyomásnövekedést létrehozni, akkor lehet látni, hogy az entalpia különbség az sokkal nagyobb lenne, ezt igazából itt lehet jól látni, hogy az entalpia különbség az minden esetben sokkal nagyobb, itt viszont itt a legkisebb, ha a folyadékfázisban vagyunk. Jó, tehát itt is lehet látni, itt az entalpiákkal igazából itt lehet igazán szemléletesen dolgozni, és a példafeladatok is majd ehhez fognak kapcsolódni. Nézzük tovább, tehát így néz ki a körfolyamat. Természetesen PV diagramban állandó nyomáson történik a hőbevitel, 4-esből az 1-es állapotig, utána 1-esből a 2-esből az expanzió, ez játszódik ugye a gőzturbinában le ez a jelenség, majd a hőelvonás a szintén P egyenlő állandó nyomáson történik, és a szivattyú az a 3-asról a 4-es pontban komprimálja össze a közeget, ez szintén adiabatikus állapotváltozás, ugyanúgy, mint hogy a turbina munka létrejövetel is. Első körben, itt még hőtamban ideális az adiabatikus, tehát izentropikus, az azt jelenti, hogy nincsen hőközlés, hőbevitel, illetve a súrlódástól is eltekintünk, azért TS diagramban például egy függőleges, nem változik az entrópia egyáltalán a közegnek. Jó, menjünk egy kicsit tovább, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ennek a gépnek a hatásfokát leírni. A legfontosabb, hogy ez a termikus hatásfok, illetve majd be fogjuk vezetni az izentropikus hatásfokot is a turbinák esetében, az expanzió esetében. Ez majd a feladatokon szintén fontos lesz. A bevitt hőmennyiség az hol fog a rendszerben belépni? Ugye ez a 4-es és az 1-es állapotok között fog belépni, tehát a entalpiája az 1-es állapotban, mínusz a 4-es állapotban, a bevitt hőmennyiséget úgy lehet meghatározni. Ez egyenlő az entalpiával a bevitt hőmennyiség, hiszen állandó nyomású folyamatról van szó. Ezt korábban már megbeszéltük az előzőekben a folyamatok tárgyalásánál. Az elvont hőmennyiség, ami a kondenzátorban történik, és ugye ami ahhoz szükséges, hogy a telített folyadék állapotot elérjük, ez azért kell nekünk, mert utána a szivattyún keresztül sokkal kisebb munkabefektetéssel tudjuk nyomásnövekedést elérni, mint a gőzfázis esetén. Ugye ezért van az, hogy el kell vonni hőt. Ez természetesen a abszolút QL abszolút értékben az I2-I3 egyvesző formájában érhető el. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a 3-as meg a 3 vesző az a telítési állapotba kerüljön, vagyis a folyadéknak a legmagasabb energiatartalmával. A folyadék a 3 vesző pontban jelentkezik, rendelkezik a legmagasabb energiával természetesen. A turbina munka az a 1-es, 2-es folyamat technikai munkája természetesen, és az I1-I2 formában írható föl, az entalpia különbség, amit létrejön, hiszen a hő, ugye az nulla, ideális adiabatikus, izentropikus folyamatról van szó. Ha nyitott rendszerre fölírjuk az első főtételt, akkor az azonnal látszik belőle. A szivattyú hajtásához szükséges munkát ugye megbeszéltük, I4-I3 vesző, mivel folyadékfázisban van a közeg, ezért ennek a munka, ennek az energiaigénye nagyon pici, úgyhogy ezt használjuk, ez a kifejezés lesz rá. Érvény, a hasznos munka az pedig a bevitt hőmennyiség, mínusz az elmondt hőmennyiség, ami egy picit átrendezéssel úgy is felírható, hogy a turbina munka mínusz a szivattyú hajtásához szükséges energia. Tehát, hogyha tisztelt kollégák átzárójelezik ezt az egyenletet, akkor felírható természetesen a QB mínusz QL abszolút érték is, de nyilván energetikai szempontból a turbinán keresztül kialakult expanzió az, ami a tengelyen nekünk hasznos munkát fog termelni. Ebből persze le kell vonni azt az energiát, ami a szivattyú hajtásához szükséges, hiszen a szivattyú az, ami az egész körfolyamatot fönntartja, ami az áramlást biztosítja. A szivattyú hajtáshoz szükséges energiát azt figyelembe kell venni. Azonban minden példában, minden számításban azt vesszük, hogy ennek az energia szükséglete, a szivattyú energia szükséglete jóformán nulla. Ezért a hasznos munkát mi I1-I2 formában fogjuk mindig közelíteni, és azt mondjuk, hogy ez a hasznos munka, ami a körfolyamból kijön. Úgyhogy mindenféle kommentár nélkül a dolgozatokban, a feladatmegoldások során ezt a tagot soha nem kell figyelembe venni. Mindig ez a képlet az, ami a hasznos munkával egyenlő lesz, tehát maga a turbina munka egy az egybe hasznos munkaként fog nekünk realizálódni, hiszen olyan pici a turbina hajtása a szivattyú hajtásához szükséges energia olyan kicsi elhanyagolható. A bevitt hőmennyiség, azt pedig természetesen azt számolni kell, I1-I4, és ez az, ami a termikus hatásfokát meghatározza a Rankine-Gauss gőzkör folyamatunknak. Jó, a turbin által leadott teljesítmény pedig szintén, úgy, ahogy már korábban tanultuk, M pont gőz, tehát a gőznek a tömegárama, szorozva a vevétechnikai 1-2-vel, vagyis most a vevé hasznossal abszolút értékben formán fogjuk meghatározni, és M pont gőz szorozva I1-I2, ez lesz az a hasznos teljesítmény, amit a turbina lead, és lehet használni energiatermelésre. Jó, menjünk egy picit tovább. Van még egy egyenlet, amit is figyelembe kell venni, ez a kondenzátornak a hőmérlege. Vagyis az a hőmennyiség, amit a gőz lead ahhoz, hogy telített folyadék állapotba kerülhessen, azt a hűtővíznek természetesen el kell vonni. Ezért M pont szor M pont víz, az a víznek a tömegárama, a hűtővíznek a tömegára, természetesen a gőz, a nedves gőz, illetve a hűtővíznek a csatornái teljesen el vannak egymástól szeporálva, csak hőátadás történik, mechanikailag nem keveredik természetesen a két közeg. M pont víz, a C víz az a víznek a fajhője, szorozva T víz ki, mínusz T víz be zárójelben. Tehát ez a hűtővíznek a felmelegedése, a hűtővíznek a fajhője, ez pedig a hűtővíznek a tömegárama, ez, mondja, ez az a hőmennyiség, amelyet természetesen elvisz a hűtővíz, amit pedig lead a nedves gőz, az pedig M pont gőz szorozva I2-I3 egyveszővel. Tehát ez, ebből gyakran kell majd hiányzó paramétereket meghatározni, hogy ezt legyenek szívesek ezt a képletet megjegyezni. Tehát ez a kondenzátorra vonatkozik, ami itt található, és a végén telített folyadék fázisban lép ki a rendszerből, a nedves telítettből. Nedves gőztartomány, amit nedves gőztartomány van, utána pedig telített folyadék állapot áll elő, és ugye ezt tudjuk utána szivattyúval majd összekomprimálni. Menjünk egy kicsit tovább, és beszünk egy pár szót a veszteséges folyamatokról. Igazából ezt majd később hő és áramlás gépek tárgy keretében fogjuk tanulni, most csak említést teszünk róla. Ugye arról volt szó, hogy a turbinában, a gőzturbinában expanzió jön létre, ideális adiabatikus állapotváltozás formájában, izentropikus állapotváltozás formájában, tehát az entrópia az nem változik. A valóságban azonban örvénylések, súrlódások, leválások, ütközések miatt minden esetben kialakul egy veszteség, és ez az, ebből a örvénylés, leválás, súrlódás, ütközésből ez mindig valamiféle disszipációt hoz létre a rendszerben, és megnöveli a rendszer hőmérsékletét. Ez azt jelenti, hogy entrópia növekedés fog kialakulni a rendszerben mindenféleképpen, tehát a valóságos folyamatok, súrlódásos folyamatok, azok mindig entrópia növekedéshez játszódnak le. És ez azt jelenti, hogy nem tudunk akkora munkát nyerni, amekkorát szeretnénk, hiszen a veszteségek elviszik a turbina munka egy részét, tehát valamivel kisebb munka az, ami rendelkezésre fog állni, és ezt a két arányt veszi figyelembe az izentropikus hatásfok, amelyet éta S-sel szoktunk jelölni, és ami megmondja, hogy mekkora az az entalpia különbség, ami a számlálóban a valóságos, vagy ez a valóságos folyamat, az egyes és a kettes az a valóságos folyamat, ahogy lejátszódik a valóságban, a nevezőben pedig az I1-I2S az a munka, ami az ideális adiabatikus folyamat során, expanzió során alakul ki, amiben nincsen figyelembe véve a súrlódás és a veszteséges áramlás. Nyilván mi lenne a cél, hogy ez a hatások mennyi legyen? Egy, tehát a kettes pont az lenne a cél, hogyha minél jobban megközelíteni ezt a 2S-et, de sajnos ezt nem tudja, úgyhogy ezért ezzel az izentropikus hatásfokkal mindenféleképpen számolni kell. Jó, természetesen TS diagramban is ábrázolva van a folyamat. Ugye itt is entrópia növekedés jön létre, és a kettes pont az sajnos kisebb entalpia különbséget eredményez az egyeshez képest, mint a 2S. Erről majd még később fogunk sokat tanulni, főleg a gépészek, de legyenek szívesek ezt jól megegyezni. Vizsgálja. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!